műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
És András nem tud beszélni, mert röhög, viszont azért, itt van velünk Márkonyi Gábor, autós szakértő.
Szórakoztatnak a hallgatók.
Értem, most igen?
Igen. Nincs villanyhajtás, a teherbiciklik esetén például belvárosi kiszállítás, áruterítés esetén abszolút reális, írja vírus hallgató, utolérhetetlen a nickname is. De aztán utána jön csak a habatorten, mert hozzáfűzte később, vagy anyu az ovi munkahely közért Bermuda háromszögben szintén teherbingával.
Na, ezt egyébként van.
Látjuk?
A német zöldeknek a jövőképét és boldog, ezt, nem tudom miért.
El tudod te képzelni, hogy a második és a 12. kerületben élő
igen.
Hölgyek teherbingával Lici,
igen,
foglak.
Zárjuk rövidre azzal, hogy válaszoljunk múlva neki, hogy igen, és
köszönjük.
Igen, haladjunk.
Hagyjuk tombolni, akkor beszéljünk a
szemetek
pontosabb.
Szemetek vagytok én velem, de meg lesz ennek a bőtje.
Beszéljünk a pontosabb
szóltam
dolgokról. Na, a forint gyengülés igen hatása az autópiacra.
De előtte egy gyors felvétele az üzemanyag ár őrületről a kutakon. Mit szólsz így autós
hát, amit az zene alatt megbeszéltünk, mindenki menjen az autópályára tankolni, mert ott biztosan nincsen sor. És kényesen ki lehet élvezni ezt a néhány hetet, amikor ugyanannyi lehet tankolni az autópályán, mint nem az autópályán.
Jön majd a fekete leves? A 717 forint, meg a 640 forint?
Azt tudtátok most egyébként, hogy Szlovéniában ez törvényileg így van. Tehát, hogy békeidőben is ugyanannyiért kell adni a benzint és a dízelt az autópályákon, mint a városokban?
Nem, nagyon bocsán, szép. Előremutató kezdeményezés.
Na, hát akkor...
Na, akkor viszont a forint gyengülés hatása az új autók piacára.
Vennék egy új autót,
igen,
Gábor.
Most.
Tudok? Igen. Van benne Marmon Kanna?
Kedves Endre.
Várna bőrüléssel.
Nagyon, nagyon örülünk érdeklődésének, a legújabb modellünk iránt. Sajnos közölnünk kell, hogy sem időpontot, sem árat nem tudunk mondani azzal kapcsolatban, hogy mikor tudja átvenni új gépjárművét.
Ez most viccesnek hangzik, de tényleg.
Ezek a hétköznapjaink. Gyakorlatilag minden automárkát érintően vannak olyan modellek, amelyekre két év környéki időpontokat is képesek mondani, de ugye ez már az a kategória, amire azt érdemes mondani egy importőrnek, hogy akkor egyszerűbb levenni az árlistáról az adott autót, mert hogy úgyse tudnak vele mit kezdeni. Ugye az árfolyam kockázat azért le van fedve néhány hónapra általában a legtöbb importőrnél, pont azért, mert az ilyen jellegű kellemetlenségeket azért ki kell tudni mozogni, de hát ez mondjuk egy pici sáveltolástól tud megvédeni, szerintem hosszabb távon, attól, hogy ilyen beszakadásokat, meg hirtelen
hát 400 forintos eurót nem tud védeni.
Erre biztos, hogy nem. Viszont hát úgyse lehet autókereskedelmet folytatni, hogy napi árazást végzel az autóidnál. Ha egyébként békeidő lenne, és normális időszakban jönnének meg az autók, tehát mondjuk 2-6 hónapon belül itt lennének az autók, akkor sem lenne egy egyszerű történet ezek alapján árazni, de amikor nem egy, nem két olyan autó van mondjuk a tavalyi évről, amit a nyár közepén rendeltünk meg, és mondjuk visszaigazolt gyártási időpontja sincsen, nemhogy az, hogy majd ez valamikor megjön, akkor itt még árazni, hát gyakorlatilag lehetetlen feladatnak tűnik jelenleg, és éppen ezért az tapasztalható, hogy minden, ami kézzel fogható és itt van, tehát a létező autó most a készpénz, hogy visszahassak az aranyköpésre. Tehát a létező autóból lehet olyan, hogy mondjam,
kihozni valamit.
Hardcast kihozni, ami ér valamit, igen.
Jó, 2022 új Havanna lett Budapest és környéke, azt
hát,
gondolom.
Meg egész Európa azért azt lehet mondani. Aha. A héten volt egy...
Egyébként ez most megütött a filmet, ez egész Európára jellemző?
Hát hogyne. Éppen azt akartam most bedobni, hogy mint adat gondolkozzunk el azon, hogy mit jelent, hogy mondjuk a legnagyobb európai használt autós portál, amit mindenki ismer, nem fogom kimondani a nevét, mert tényleg mindenki ismeri, az normális esetben 1,9 millió autót hirdet jellemzően használt autóként, most meg 1,2 millió az állománya. Tehát ez döbbenetes.
Annyi 700 ezer darabbal csökkent.
Igen, ennyivel kisebb a kínálat. Szuper. És ugye nyilván ez nem az öregedő autókat érinti, amik egyébként is itt vannak velünk, és egyébként sem feltétlenül annyira attraktívak. Nyilván a kelet-európai vásárlóknak igen, de ugye ez a 700 ezer, ez pont az a Jahreswagen kategória, jellemzően az az 1-2 éves autó, ami ugye a leginkább izgalmas a privát vásárlók számára, hiszen egyébként is abban az irányba mozdult el a piac az elmúlt években, hogy a vadonatúj autókat a mindentől független áremelkedések miatt sem kifejezetten tudják megengedni maguknak, még a középosztálybeli vásárlók sem, Nyugat-Európában sem, és ezért kifejezetten ezeket a úgynevezett jóvételeket próbálták ugye nagyon régóta megtalálni, tehát azokat a kvázi szolgálati autókat, keveset futott bemutató autókat, igen. Így van, ezek nincsenek.
Gede kollega...
Bocsánat, közben jött egy fotó, benzinkúti őrület, M0 Csepeli pihenő, oda se férsz a benzinkúthoz a másik sorra váró kamionok miatt.
Egyébként érdekes, hogy a főváros déli szektorából, ugye a benzinkút spottingunkban, a déli szektorából jönnek az őrületes hírek.
Hát az a tranzitútvonal.
Tranzitútvonal, igen.
Na,
az M3-asról valaki tudósítson. Bocsánat, hát az is nagyon fontos.
Az is bárhogy ilyen neki. Szempontból igen. Lényeges tud lenni.
Figyelj, Gede kollega, és erre a beszélgetésre megint visszakanyarodva, Gede kollega viszonylag ritkán vesz részt a műsor szerkesztésében, de ennek a blokkak a szerkesztésében bekapcsolódott, mert hogy azzal egészítette ki az én felvezetőmet, amit Kántor kollega szolgalelkűen be is olvasott, hogy ugyanitt fullos, alig használt, megkímélt Fiat Tipo kevés kilométerrel, jéghideg digit klímával eladó, irányár 10.600.000 forint, az ár nem alkuképes, csak komoly érdeklődők keressenek, további extrák, ne láss kirát, sebváltó, stb.
Hoppá, azt nem sikerült azt felolvasni. Mit formáz a sebváltó, abban majdnem belebuktál, mindegy.
Tehát, hogy Gede kollega már üzletet szimatol.
Igen, hát
ebben a helyzetben.
Ez remek, de hogyha ennyire el tudna adni, sem tudna mit venni helyette.
Na, ez a kérdés.
Tehát,
ingatlan piaci szituáció alakul ki az autópiacon.
Hát alapvetően igen, tehát hogy az egyik oldalon nyilván mindenki örül annak, hogy nominálisan ugyanott van az autója értéke, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, hogyha jól választott, csak hát közben annyira elszállt minden más, hogy nem tud fiatalabbra cserélni adott esetben. Tehát ez annak, aki mondjuk valami oknál fogva megörökölt egy autót, és azt el akarja adni, de nem akar helyette másikat venni, annak tök jó. Aki,
de ebből viszonylag kevés.
Tehát igen, nem ez a jellemző alapvetően a piacra az értelemszerű. Ugyanakkor azért túltolni sem kell a dolgokat, tehát ahogy minden buboréknál meg lehet tapasztalni ezeket a túlzottan optimista elképzeléseket arról, hogy mi mennyit ér, ugyanígy egyébként a használt autópiacon is vannak ilyenek, de egyébként a kereskedő kollégákat sem értem, tök őszintén megmondom. Mondok nektek egy én életemből lévő konkrét példát az elmúlt hétről. Árasztunk egy kisebb flottát, egy ilyen 60 millió forintos tétel volt nagyjából, nem volt nagyon drága autókkal tele, ilyen 10-15 autó volt, ha jól emlékszem, és ezen a 60 milliós flottán valaki rám ígért, aztán 10 millió forintos tételt. És azért én 20 éve benne vagyok ebben a szakmában, nem hiszem el, hogy ne tudnám korrektül beárazni azt, amit meg akarok vásárolni. Van benne némi tapasztalatom néhány ezer autó után. Ekkora különbségek nincsenek. Tehát itt vagy valaki nagyon nem tud mit kezdeni azzal, hogy nincs autója és nem tud veszteg maradni, vagy annyira optimista, vagy pessimista, attól függ, melyik szemszögből nézzük, hogy azt gondolja, hogy ténylegesen el lehet majd ennyire adni. Én ebben nem hiszek, a végtelenségig nem nőnek az árak. Pláne úgy, hogy érzékelhető, ahogy szerintem az ingatlan piacon is érzékelhető volt, bár ahhoz nem értek, hogy van egy fájdalom küszöb, van egy tűrés határ, amit meg egy vásárlóerő határ, amit hogyha túlépünk, akkor lehet imaginárius árakat tolni a végtelenségig, csak nem sok értelme lesz, mert nem fogják ennyire megvenni ezeket az autókat. Mihálovics kollega, mindjárt megszakad a mikrofon mögött.
Kegyelem, ezt nagyon fogod szeretni ezt az üzenetet. A németek felvásárolják az étolajat, és öntik a dízel autóikba. Itt tartunk. A dízel 2,1, a benzin 2,3 euró Münchenben.
Ez az örvénykamnes dízelekre esetleg jó lehet, de hát az özenvíz előtti technika. Ezeket a friss autókat ezzel nem lehet elhajtani.
Azt, hogy németeket, ezt idézőjelbe tenném. Tehát Németországban élők, fogalmazzunk így.
Nyomokban németeket tartalmaznak.
Igen. Na, viszont több komolyságot, mikorra várható és hogyan várható a helyzet feloldása?
Én azt tudom nektek mondani, amit itt az előző, azt hiszem 1-2 hétben már megpróbáltunk körbe járogatni, ez rosszabb, mint a Covid.
Csodálatos.
Hát sokkal rosszabb.
Fel sem lélegeztünk a Covidból.
Épp, hogy valahogy valami helyreállogatott volna.
Igen.
Erre egy kínai piaccal foglalkozó cikket böngészve olyan számokra leltem, amikkel én nem voltam tisztában, de elosztam nektek, hogy ráncolgassuk együtt a homlokunkat. A neongáz 70%-át exportálja Ukrajna, ami azért
érdekes, hogy a világpiac, neongáz
70%-át.
Igen.
Neongáz az ahhoz kell, hogy félvezetőket gyártsunk.
Uh-huh. Na, akkor miből nincs elég?
Chipből. Köszönjük szépen. Ez önmagában szerintem egy nagyon kellemetlen hír tud lenni, de akkor mondom tovább, a Krypton és a Xenon mind a kettő eszenciálisan fontos, hasonlatos dolgok miatt. A Krypton 40%-át, a Xenon 30%-át exportálja Ukrajna.
Mondjak még hozzá valamit, ami még...
Nikkel?
Igen, ezt akartam. Igen. A nikkel-el szerettem volna tromfolni.
Igen, a nikkel is egy izgalmas történet, ugye fölfüggesztették a
igen, a londoni értéktőzsdén kereskedik, az egyik legnagyobb, ugye a fémtőzsde, a londoni fémtőzsdén, és ott felfüggesztették tegnap vagy tegnap előtt a nikkel kereskedelmét, pontosan ez, az autóiparnak ez sem. Ja, és a sánkhályi tőzsdén is.
Bizony, és ugye nikkel az alapvetően az elektromobilitással kapcsolatos történet.
Meg a rozsdamentes acélhoz kell.
Rengeteg mindenhez. Az IHS Market, ami egy kifejezetten autóipari forecast-tel foglalkozó társaság, 1,5 és 3 millió közötti termelés kiesést prognosztizál erre az évre, csak Ukrajna miatt. Egy egyébként is legyengült világpiaci darabszám mellett, ugye itt a Bosos kollega ugye 70-80 millió autóról beszélt, hát most közel nem tartunk ott, tehát ez lenne a békeidő, de hát masszívan mögötte vagyunk ezeknek a számoknak, erre az évre is, és valószínűleg a jövő évre még inkább. Szóval ebben még másfél kötőjel 3 millió mínusz az nagyon-nagyon fájni fog, és valószínűleg Európának fog leginkább fájni. A neongáz mellett még ugye alumínium, palládium is két olyan dolog, ami leginkább ugye Oroszországból jön. A palládium az a katalizátorokhoz kell, és ott mindjárt mondom nektek, 26%-át adja a világ termelésének Oroszország. Tehát helyel közel az egynegyedét ennek. Ez azért fáj, és ugye plug-in hibrid autókba is kell katalizátor. Tehát a részben elektromos autók, amelyek ugye, ha nézzük a számokat, akkor szép nagy karriert futnak be, de ezek se jönnek ki palladium nélkül. A nikkelnek egyébként Oroszország a 7%-át, az alumíniumnak meg a 12%-át adja. Az alumínium az azért fájdalmas, mert amellett, hogy egyébként az akkumulátorokhoz is kell, mindenki el tudja képzelni, hogy minden máshoz is kell az autóban. Tehát a karosszéri elemekhez kell, az akkumulátortálcákhoz kell, a különböző nyúlványokhoz, mindenhez kell, és ezeknek az árai is olyan szinten volatilisek, hogy egyszerűen gyártói oldalról. Tehát most nem az importőri, meg a ugye, árfolyam kérdések szempontjából fájdalmas ez, hanem egész egyszerűen a primer előállítás, a gyártói oldala az, amely nem tud árazni ilyen körülmények között, és ilyenkor az sem feltétlenül rossz stratégia szerintem, hogy egyszerűen gyártanak, mert hogy minek. Még akkor is, hogyha egyébként lenne rákereslet.
Csodálatos.
Még ami érdekes ennek kapcsán, igen, itt a szám kijegyzeteltem magamnak, mert nem tudtam fejből megjegyezni, 2 milliárd euró értékben exportált kínai automárkákon keresztül az orosz és ukrán piacra egyébként. Meglepően sok kínai autót lehetett látni ezeken a helyeken. Én amikor Moszkvában jártam, akkor meséltem nektek múltkor, hogy koreai autóból nagyon sok volt, és viszonylag sok ilyen európai szemnek ismeretlen kínai autó is volt emellett. Az orosz piac volt a harmadik legnagyobb exportpiaca a kínai autógyártóknak. Találjátok ki a másik két országot, nekem nem menne. Lelőm a poént a végén.
Valamelyik ázsiai országra tippelek egyébként.
És nem.
Nem.
Két olyan ország, hogy szerintem az utolsó kettő lenne, amit említenétek.
Na, akkor Kongó. Majdnem sikerült.
Én Kongót azért még beletenném, mert hogy ugye köztudottan Kína azért erős pozíciókkal rendelkezik az afrikai kontinensen.
Na.
Chile és Szaúd-Arábia.
Szaúd-Arábiában viszik a kínai autókat.
Igen, igen. Biztos azért, mert ott drága az üzemanyag, vagy nem tudom. Tehát nem. Tehát nem tudom, mi az oka.
Valószínűleg... Nem, hogy sok kínai dolgozik ott, és azok veszik a hazait.
Az is elképzelhető. Vagy az is elképzelhető, hogy onnan akarják teríteni a közel-kelet piacait, amik ugye kevésbé fejlettek.
Hát ott van talán infrastruktúra
így
hozzá.
Van.
Igen.
Így van, és valószínűleg ugye az összekötési pont...
Közel-kelet Afrika.
Igen. Tehát egy ilyen jó elosztó pont lehet erre.
Izgalmas. Chile az nagyon fura.
Az nagyon fura, nekem is azt így nem tudom hol tenni, de
van. Hát van Dél-Amerikában autóbázis, autóipari bázis jelentős, ugye európai, amerikai gyártókból.
Egyet tudok még elképzelni, hogy Chilében ugye rengeteg olyan nyersanyag van, ami ahhoz kell, hogy akkumulátorokat gyártsunk. Mm. És valószínűleg, hogyha ott megvan telepedve sok kínai cég, már pedig megvan telepedve sok kínai cég, akkor lehet, hogy az a hub, amin keresztül mondjuk ott a dél-amerikai kontinens is meg lesz támadva kínai elektromos autókkal. De összességében nem akarom az ördögöt a falra festeni, de összességében ez egyébként az elektromos autózást kellemetlenül fogja érinteni.
Na ezt akartam kérdezni, hogy miközben ugye letettük a voksot nagy nehezen az elektromos autózásra, halljuk ezeket a hatásokat.
Ez gond lesz, minden szakipari cikk arról beszél, hogy a következő időszakban azok az elektromobilitási tervek, amiket Európában kitaláltunk, azok nehezen lesznek tarthatóak gyártási oldalon. Tehát nem piaci kereslet kínálati történet ez, hanem gyártási oldalon. Hát elég arra gondolni, hogy most tartunk ott, hogy mondjuk a plug-in hibrideknek egy jelentős részét úgy, ahogy van, nem lehet rendelni Európa szerte. Mert hogy már nem tudnak hozzájuk elég alkatrészt és nyersanyagot szállítani. Ami az probléma, mert hát egy plug-in hibridbe el tudjátok képzelni, hogy messze nincs akkora akkumulátor, mint egy tisztán elektromos autóban. És hogyha ezeket nem lehet már rendelni, akkor az baj. Miközben mindig kell emlékeztesselek benneteket arra, hogy félszemmel az autógyártóknak figyelniük kell a Model Mix-et ahhoz, hogy a széndioxid kvóta teljesíthető legyen. Tehát lehet, hogy ő nagyon szeretne plug-in és elektromos autókat
eladni,
már csak azért is, hogy a flotta átlaga jól kijöjjön, de hogyha egyszerűen ezeket nem fogja tudni gyártani, akkor még minden mellé ott lesz az, hogy évvégén vakarja majd mindenki a fejét, hogy most hogy jött ki az átlag, vagy mivel fogjuk ezt poolba rakni, vagy melyik gyártónak milyen kreditet adunk, ahogy ugye eddig is működött a dolog. Minden.
Isteni Elont érinti ez?
Hát ugye vannak a más gyártóknál is már működőképes vasfoszfátos akkumulátorok, amelyek kevesebb ilyen jellegű nyersanyagot igényelnek, meg van, amit egyáltalán nem igényelnek. Mindenki ugye ebbe az irányba megy, hogy minél kevesebb ilyen függőséget kelljen feltétlenül elviselni akkor, amikor gyárt. És nagyon sok olyan nyersanyag van, aminek részben vagy egészben sikerült megtalálni az alternatíváját olyan forrásból, amit könnyebb diverzifikálni. De azért ez az egész még mindig eléggé az elején tart. Azért ebben megegyezhetünk, hogy az akkumulátor technológia, azt hiszem, hogy innen fog még, hogy mondjam, jelentős kémiai és cella és egyéb dolgokban újdonságokat megélni, még akkor is, hogyha ez a lítiumos történet nagy részt azért velünk lesz még a következő időszakban is, hiszen erre rengeteg pénzt költöttek el az autógyártók, és nem lehet csak így egy csettintéssel ezt leírni, tehát itt még ebbe benne kell maradni egy ideig ahhoz, hogy kijöjjenek a számok. De hát, hogyha itt nem lesz gyors megnyugvás az orosz meg az ukrán helyzet kapcsán, akkor fejvakarás lesz globálisan. Ez nagyon világosan látszik, és ez meg fogja akasztani azt az ütemű terjedését ennek a technológiának, amit prognosztizáltak, illetve amire beálltak az autógyártók. Ez nagyon fontos érteni, hogy ugye építik le a belső égési motoros gyártási kapacitásaikat párhuzamosan azzal, hogy húzzák fel az elektromobilitást. Hogyha ebben van egy nagy megállás, igen, nagy törés, akkor
nem tudják visszahúzni megint, hogy akkor...
Hát nem olyan gyors, ugyanúgy, ahogy ugye, az atomerőművek kapcsán elmondták, hogy ez nem úgy megy, hogy fogjuk, leállítjuk, aztán még egyszer beröffentjük, ez egy kicsit hosszabb folyamat.
A csípgyáraknál ugyanez volt, hogy nem olyan egyszerű, hogy akkor most mégis kell az autósoknak csíp, akkor elkezdjük ontani, mert átállítunk két kapcsolót a
gyártási. Hát jó, Gábor, köszönjük szépen, hogy felhívtad erre a figyelmet.
Jött-e kérdés?
Há, hogy ne jött volna, nyilván ezer kérdés. Egyre biztos, hogy tudsz válaszolni.
Na.
Nem tudom, mindjárt mondja az András, hogy melyik az.
Ja, azt hittem, hogy már betárasztál.
Erre mindig jönnek, úgyhogy.
Az összeesküvés elméletek jönnek, hogy vajon miért robbant ki az ukrán konfliktus, miért szeretné a Putyin, meg akkor kirobbantotta ki, és az amerikaiaknak miért érdek az európai autópiac benne a hadállásokat.
Putyin Aurus Senáttal jár, neki mindegy.
Mivel?
Aurus Senát. Érdemes megnézni, ugye a saját gyártású luxusautójuk, hiszen úgy érezték, hogy tartatatlan, hogy egy német márkával kell furikázni az orosz birodalom cárjának, úgyhogy ő Aurus Senátot rendelt magának, és felhívta barátai és társai figyelmét arra, hogy illene ilyen jellegű járművel közlekedni a dekadens nyugati márkák helyett.
Gábor, nagyon szépen köszönjük, ezzel is többet tudunk most már ezzel az Aurus Senáttal. Hát várunk jövő héten ismét ide a stúdióban.
Jó köszönjük. Híreket akarok mondani jó, nektek már legyen, egyszer végre.
Csináljunk valamit, csinálunk egy olyan műsort, amikor nem foglalkozunk a tényekkel, és csupa jó hír lesz.
Olcsó a benzin.
Várkonyi Gábor autószakértővel beszélgettünk.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu